Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 235. ének első versét fennállva, utána a többi verseit leülve. A 235. énekünk így kezdődik, hallgass meg minket, nagy Úristen! Édesatyán, köszönjük neked az új kenyeret, amit az aszály ellenére is megadtál. Szeretnénk bűnbánattal megvallani neked, hogy olyan sokszor hősködünk, dicsekszünk, nagyképűsködünk, hogy a mi munkánk eredménye az, amit szereztünk. Megvalljuk előtted, hogy minden a te ajándékod. Az is a te ajándékod, hogy dolgozhatunk. Az is, ha adsz erőt. Az is a te ajándékod, ha nem hiába fáradunk, áldunk téged gondviselő szeretetedért. És áldunk téged bűnbocsátó szeretetedért, hogy a mindennapi kenyérhez adod nekünk a mindennapi bocsánatot is. Olyan nagy szükségünk van erre, Istenünk. Olyan sokféleképpen meg tudunk mi bántani téged, olyan leleményesek vagyunk az ellened való vétkezésben, úgyhogy sokszor észre sem vesszük, máskor gonosz módon erényt csinálunk a bűnből. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Áldunk téged, Jézus Krisztus, mert te vagy az életnek kenyere, a ma mennyei kenyér, amiből, ha eszik valaki, él általa. Kérünk, hogy ajándékozz most újra önmagadat nekünk. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, elménknek sötétségét. Világíts nekünk most a te igéddel és szent lelkeddel. Tégy minket egészen fogékonyakká, nyitottakká. Erősítsd meg bennünk a bizodalmat, hogy amit te kínálsz, az mindig jó. Hadd legyünk bizonyosak abban, hogy arra van szükségünk, amit te szereztél meg nekünk, hogy terejád van nekünk végső soron szükségünk. Így könyörülj meg rajtunk, és add, hogy ne hiába legyünk itt. Könyörgünk, adj vigasztalást azoknak, akik gyászban vannak. Könyörgünk, adj reménységet azoknak, akik csüggett szívvel vannak itt. Könyörgünk hozzád, hogy legyen a te áldásod gyermekeink, unokáink új tanévén. Te adj tőled való szeretetet, türelmet, bölcsességet a tanítóknak, tanároknak. Könyörgünk különösen a mi debreceni gimnáziumunkért, hogy ne csak oktatás folyjék ott, hanem élő, megelevenítő ige is hangozzék, hogy sokan ismerjenek ott meg téged, az életnek kenyerét. Tedd a mi szívünket most egészen csöndessé, hogy ebben a csendben meghallhassuk a te halk és szelíd szavadat, és meggazdagodjunk a te javaiddal, veled magaddal. Amen. Isten igéjét a Mózes első könyve 43. részének első 15 verséből olvasom. Leülve hallgassuk meg ezt a hosszabb szakot. A Mózes első könyve 43. részében így szól Isten igéje. Az éhség pedig elhatalmasodott az egész országban. És történt, hogy amikor fogytán volt az eleség, amit Egyiptomból hoztak, ezt mondta Jákob az ő fiainak. Menjetek el ismét, vegyetek nekünk egy kevés eleséget. És felelt neki Júda, és ezt mondta. Erősen fogadkozott az a férfiú mondván, színem elé ne kerüljetek, ha veletek nem lesz a ti atyátok fia. Ha azért elengeded velünk a mi öcsénket, elmegyünk, és veszünk neked eleséget. Ha pedig nem engeded el, nem megyünk el, mert az a férfi megmondta nekünk, színem elé ne kerüljetek, ha a ti atyátok fia veletek nem lesz. Ekkor ezt mondta Izrael, miért cselekedtetek gonoszul velem, hogy megmondtátok annak a férfiúnak, hogy még van egy öcsétek? Azok pedig ezt mondták, nagyon tudakozódott az a férfi felőlünk és nemzetségünk felől ezt mondván, éle még atyátok, van-e még testvéretek? És mi kérdéseihez képest feleltünk neki. Avagy tudhattuk-e mi, hogy azt mondja majd, hozzátok ide a ti atyátok fiát. És mondta Júda Izraelnek, az ő atyának, bocsásd el azt a fiút én velem, és mi azonnal felkelünk és elmegyünk, hogy éljünk és meg ne halljunk se mi, se te, se a mi gyermekeink. Én leszek kezes érte, az én kezemből kérd elő. Ha vissza nem hozom őt hozzád, és elődbe nem állítom őt, mind éltig bűnös legyek előtted. Bizony, ha nem késlekedtünk volna, ez ideig már kétszer is megjöhettünk volna. És mondanékik Izrael az ő atyjuk. Ha csak ugyanígy kell lenni, akkor ezt cselekedjétek. Vegyetek-e föld válogatott gyümölcseiből a ti edényeitekbe, és vigyetek ajándékot annak a férfiúnak, egy kevés balzsamot, egy kevés mézet, fűszereket, mirhát, diót, mandulát. Pénzt pedig kétszer annyit vigyetek magatokkal, sőt, ami pénzt meghoztatok a ti zsákjaitok szájában, azt is vigyétek vissza magatokkal, talán tévedéshez. És öcséteket is vegyétek, keljetek fel, és menjetek vissza ahhoz a férfihoz. A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátok fiát, és Benyámint. Én pedig, ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva. Vették azért a férfiak azt az ajándékot, és vettek kétszer annyi pénzt a kezükbe, és Benyámint, és felkeltek, és alámentek Egyiptomba, és megálltak József előtt. Kedves testvérek, több alkalommal is hallottuk az igét arról, hogyan tisztította meg Isten magának Józsefet, hogy aztán használható eszköz legyen az ő kezében, mások szabadításának a munkálásában. Eközben azonban nem esett szó az ő idős édesapjáról, Jákobról. Ez a mai szakasz most Jákobra irányítja a figyelmünket. Talán nem is hiányzott az, hogy róla nem beszélt az ige, hiszen ő már megjárta a maga útját. Megtanult sok mindent, Isten megtanította sok mindenre. Megtörtént életében a nagy fordulat, amikor küzdött az Úr áldásáért, fizikálisan beleroppant ebbe, de lelkileg kivirult, új nevet kapott, a Jákob név helyett az Izrael nevet, ami sorsfordulót jelentett a számára, és így lett Isten választott népének a névadó ősatja. Most azonban újra őt veszi kezébe Isten, és kitűnik, hogy tovább tisztogatja. Ilyen hosszú hívő múlt után is van még mit tisztítani valakin? Úgy látszik, hogy van. Van Jákob életében valami, amihez köröm szakadtig ragaszkodik. Ami olyan nagyra nőtt az életében, hogy már-már az a veszély fenyeget, hogy árnyékba kerül a mindenható Isten. Háttérbe szorul Isten. És ez végzetes lenne nem csak az ő számára, hanem egész családja és a majdani nép számára is. Mi ez a valami, ami igen nagyra nőtt az életében, ami mindennél fontosabbá vált? Kitűnik ebből az igéből, hogy legkisebb fia Benyámin. Ebben a három fejezetben, ami most következik, majd a jelszó Benyámin. József ahhoz ragaszkodik, hogy hozzák magukkal a bátyai, a legkisebbet, Benyámint is, csak akkor kapnak gabonát. A testvérek következésképpen nem hajlandók elindulni Benyámin nélkül, megindul otthon a harc, engedd el velünk Benyámint. Jákob azonban kategórikusan megtagadja ennek a kérésnek a teljesítését, így olvassuk az előző fejezet utolsó versében, a nagy tisztelet teljes, de mégis éles családi harc után, ő pedig ezt mondta végül, nem megy le oda az én fiam, ti veletek, mert az ő bátyja megholt, és ő maga maradt. Ha veszedelem érné őt az úton, amelyen elmentek, őszfejemet búba borítva bocsátanátok le a koporsóba. Éppen ez a mondat enged bepillantást Jákob szívébe. Nem megy le veletek Benyámin, mert ha veszedelem érné az úton, szomorúan hajtanám fejem a koporsóba. És a többit? A másik tizet nem érheti veszedelem? Vagy ha őket veszedelem éri, az nem baj? Vagy az nem olyan baj? Igen, pontosan így gondolkozott Jákob. Az nem olyan nagy baj. Ha Benyámint éri veszedelem, az az ő szívét éri. Ha a többit élné veszedelem, az túléli az ember. Íme Benyámin ilyen nagyra nőtt Jákobnak az életében. Ennyire fontosabbá vált, mint mindenki más. Hogy ezt megértsük, pillantást vessünk Jákobék családfájára. Talán emlékszünk arra, hogy a testvérének a haragja elől a nagybátyjához, Lábánhoz menekült. Ott dolgozott nála, és közben megszerette az egyik lányát, Ráhelt. Feleségül kérte, és 7 évig szolgált érte, hogy megkaphassa. Amikor letelt a 7 esztendő, akkor Lábán titkon Ráhelnek a nővérét, Leát adta hozzá feleségül, ez azonban csak az esküvő után derült ki. Jákob annyira szerette Ráhelt, hogy képes volt újabb 7 évig dolgozni azért, hogy megkaphassa őt is feleségül. Végre eljött a mennyegzőnek a napja, és elkezdődött a boldog házasság. Tudjuk a leírásból, hogy a szolgálókkal együtt összesen 4 felesége volt Jákobnak, de Ráhel volt az, akit mindvégig szeretett. 2 fia született Ráhelnek, József és Benyámin. Amikor Benyámin született, Ráhel a szülésbe belehalt. Jákob tehát a Ráhelnek félretett szeretetét is az ő 2 fiára árasztotta. Ezért kivételezett velük, ezért vett Józsefnek cipraruhát, ezzel haragította rá a többi testvért. Emiatt adták el végül is a testvérek Józsefet rabszolgának Egyiptomba. Ráhel meghalt, József eltűnt, Jákob szívében ott maradt a nagy adag szeretet, amit most már mind egyedül Benyáminra árasztott. Benyámin egyre nagyobbra nőtt a családban. Benyáminnak kivételezett helye volt. Benyámin töltötte be egészen Jákob szívét. Ő volt számára a nagy kincs. És ahogy Jézus mondja, ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Jákob életének a közepébe a legkisebb fia Benyámin került. Ezért nyúl Isten Jákob legféltettebb kincséhez, Benyáminhoz. És mivel Jákob még nincs kész, még tisztítani kell, ezért kioperálja az életéből a túlságosan nagyra nőtt Benyámint. Azt akarja elérni Isten, hogy Benyámin legyen megint az, aki egy Jákob gyerekei közül, és ne nőjön bálványjá. És én semmi másról nem szeretnék ma beszélni, amikor többségünkben az úrasztalához is készülünk, mint arról, hogy vegyük észre, Isten szent lelke tegye világossá számunkra, és engedjük, hogy világossá tegye, hogy csöndesen, észrevétlenül vajon mi vagy kinő olyan naggyá az életünkbe, ami vagy aki háttérbe szorítja Istent, ami vagy aki miatt nem használhat bennünket Isten úgy és arra, amire szeretne, aki vagy ami bálványunká lesz, talán anélkül, hogy tudnánk. Bármi és bárki alkalmas arra, hogy csöndesen, észrevétlenül elkezdjen növekedni az életünkben, a szükségesnél sokkal nagyobb jelentősége legyen, betöltse a szívünket, és így lehetetlenné tegye azt, amit Isten mindannyiunktól megkíván, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Azért kívánja ezt Isten tőlünk, mert ez nekünk a jó. Azért kívánja, mert erre teremtett. Csak annak az embernek az élete van a helyén és bontakozik ki, aki teljes szívéből és teljes lelkéből Isten szereti. Jákob tehát bekerül a kohóba, hogy kiolvassa az életéből Isten a salakot. Hogy aztán újra tudja tükrözni abban a bálványimádó világban az egy igaz, örök Isten képét a maga életén. Hogyan történik ez? Úgy, hogy József ragaszkodik ahhoz, hogy látni akarja Benyámint. József nem tudja, hogy még most is Isten kezében eszköz. Érdemes lenne ezt a részét is kielemezni ennek a történetnek, hogy Isten mennyivel magasabb szervezettségbe építi bele mindig a mi gondolatainkat, akcióinkat, főleg, hogyha ő rá figyel valaki, és hitből cselekszik. Józsefnek sejtelme sincs itt arról, hogy ő eszköz most az apja megtisztításának a műveletében. Ő látni akarja az öccsét, mert meg akar győződni arról, hogy nem járt-e Benyámin is úgy, mint ő. Hogy a testvérei valójában megváltoztak-e. De nem csak ő akarja látni, hanem Isten akarja megszabadítani Jákobot, az öreg szolgát, ettől a bálványtól, Benyámintól. Jákob nem engedi el. Az éhség azonban elhatalmasodott az egész országban. És az éhség nagyúr. És akkor Jákob felnőtt fiai, akik már mindnyájan több gyerekes családapák, így állnak oda eléje, engedd el velünk Benyámint, és azonnal indulunk, mert ha nem, akkor meghalunk mi is, te is, meg a gyerekeink is, és ezért te leszel a felelős. Ez nagyon kemény mondat, és Jákob érzi, hogy igaz. Minden szava igaz. Ezt nem veheti a lelkére, hogy a család kipusztul az ő makacsága miatt. Hogy mindenki meghal azért, mert ő félti az egyetlent, a neki legdrágábbat attól, hogy esetleg valami baja esik az úton. Ez tényleg bálványimádás. Megtörik az öreg ember, és azt mondja, hogy ha így kell lennie, hát legyen így. Akkor vigyétek Benyámint. Júda ugyan közben még kezességet vállal érte, de ezt mindenki látja, hogy ezzel nem sokat ígért, mert ha baja lesz Benyáminnak, vagy nem tudják visszahozni, mit él azzal Jákob, hogy kezességet vállal egy testvér érte, és esetleg azt is megbünteti. Duplán szenvedne. Ez semmit nem jelent, hogy kezességet vállal érte. Így jut el Jákob onnan, hogy nem megy el veletek az én fiam Benyámin. Azon keresztül, hogy miért, talán emlékszünk ezekre a kemény miértekre itt, amikkel feltesz a fiainak, miért hoztok engem ilyen helyzetbe, miért esik meg velem ez, miért éppen én velem esik meg ez. És eljut a végén oda, hogyha így kell lennie, hát legyen így. Aztán, ha megfosztottnak kell lennem, hát legyek megfosztott. Ez a mondat is árulkodik arról, hogy az összes többi nem számít. Az, hogy van még 10 egészséges felnőtt fia, több lánya, számos unokája, ez mind nem számít. Csak Benyáminkkal fontos. Ő lett Jákob bálványa. Ezért nyúl Isten kemény kézzel ehhez a bálványhoz. Jákob érdekében, Benyámin érdekében, mindannyiuk érdekében. Isten szeretete nem érzelgős, lagymatag érzelem csupán. Isten éppen az ő irántunk való szenvedélyes nagy szeretetéből nyúl bele, keményen olykor az életünkbe. hogy bármi, ami ott bálvánnyá nőtt, Isten mellé vagy Isten fölé terbélyesedett, az kikerüljön onnan, hogy megtisztítson bennünket. Testvérek, ez a veszély kivétel nélkül mindannyiunk életében fennáll, hogy valami vagy valaki egyszer csak növekedni kezd, túl nagy lesz a jelentősége, és háttérbe szorul miatta Isten. Hívő emberek életének a megfeneklését kell látnom sokszor emiatt. És ez a valami vagy valaki nem feltétlenül rossz. Sokszor igen nemes, szép, dicsérni való személy, ambíció, terv, érzés vagy tárgy. Hát bűn az, hogy egy apa nagyon szereti a fiát. Miért lenne ez bűn? De ha egy apa így kezdi szeretni a fiát, hogy miatta az Istennel való közössége háttérbe szorul, hogy Isten nevét itt nem is említi, csak itt a végén jut eszébe Jáve, hogy legyen veletek és őrizzen meg titeket. Miért nem azzal kezdte? Hatalmas Úr, ami Urunk, meg tudja őrizni az én Benyáminomat is. Mint ahogy meg tud őrizni titeket is, mert mindnyájan az én gyerekeim vagytok, és egyformán szeretlek titeket. Nem. Benyámin itt már Isten fölé nőtt. Fontosabb lett neki, mint az Úr. Úgy, hogy észre sem vette. Ez a ravasz és veszélyes dolog ebben. És Isten ehhez akar nekünk éberséget adni, hogy ez meg ne történjék velünk. Mert mindig vagy-vagyra kerül a sor. Vagy elengedi Benyámint, és akkor életben maradnak, vagy belepusztulnak, ha ragaszkodik Benyáminhoz. Éles ám itt a helyzet. És Júda ezt az igazságot mondja ki. Vagy elengedett velünk, és már is indulunk, és ha nagyon sietünk, még életben maradtok, és tudunk hozni gabonát, mielőtt éhen haltok, vagy ha Benyáminhoz ragaszkodsz, az életet dobtad el magadtól. És akkor meghalunk mi is, te is, meg az unokáid is, egyedül és kizárólag a te makacságod miatt. Vagy. Ezért ezt az egyetlen kérdést hadd mondjam ma, és engedjük, hogy Isten szent lelke elindítsa a gondolatainkat, és megnyissa a szívünket, és tudjunk bűnt vallani neki, és bálványokat leleplezni, és ledönteni ma. Mi a te Benyáminod? Próbáltam az emlékeimből, tapasztalataimból összeszedegetni, hogy mi minden lehet, csak ugyan minden lehet. Bármi megnőhet egy ember életében úgy, hogy teljesen beborítja az illetőt is, hogy elborítja akár az emlékeit is, az értelmét is, és eltakarja Istent. Mi a te Benyáminod, ami miatt máig sem lettél Jézus tanítványává? Pedig úgy megindultál sokszor. Már megindulok, hogy rábízzam magam. De az a valami vagy valaki mindig visszarántott. Megfogott, és fogva tart máig is. És miatta vagy kívül az Isten országán. Mert azzal a valamivel vagy valakivel együtt nem lehetsz Isten gyermekévé. Vagy. Vagy Benyámin, vagy az élet. El kell dönteni, hogy melyik a fontosabb. Mert Isten azt akarja, hogy teljes szívünkből szeressük őt. És ő szeret minket annyira, hogy belenyúl az életünkbe, és kioperálja Benyámint. És akkor ezt ne vegyük rossz néven. Isten soha nem azzal kezdi, hogy elvesz tőlünk valamit vagy valakit. Olyan sokan félnek ettől, akik még nem ismerik az ő szeretetét és gazdagságát, hogy jaj, hát én azért nem merem az életemet őhozzá kötni, mert akkor ez se szabad, az se szabad, erről is le kell mondani, azt is elveszi tőlem. Sose ezzel kezdődik. Ő mindig azzal kezdi, hogy ad. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azután, ha az örök élet nagy kincsét elfogadta tőle valaki, akkor kiderül, hogy sok minden fölösleges és értéktelen kacat az életében. És az ilyen ember, aki csak ugyan elfogadta ezt az új életet, magától kezdi kidobálni az életéből a fölösleges holmikat. De ha megtörténik vele, hogy valami mégis ott marad, és ilyen nagyra nő, mint Jákob életében Benyámin, akkor Isten éppen az ő ajándékozó szeretetéből, hogy az igazi ajándékot elneveszítse az illető, meg hogy még többet adhasson neki, belenyúl az életébe és kiveszi onnan a bálványt. Legyen áldott érte az ő neve. Jákob hívő élete sem azzal kezdődött, hogy ne szeresd annyira a fiadat. Azzal kezdődött, hogy adott neki Isten. Adott neki hazát, adott neki népes családot, gazdagságot, adott neki áldást, adott neki új nevet, a vele való közösséget, a nyomorúságban is megtartatást, kijelentést, csodálatos ajándékokat kapott. Eközben azonban nem vette észre, hogy valami nő, és háttérbe szorítja Istent. És akkor nyúl bele Isten az életébe, és veszi ki ezt, ami ártalmára lenne Jákobnak. Azt vizsgáljuk meg ma, hogy mi az, ami egészen betölti a mi szívünket. Mi az, ami a leggyakrabban foglalkoztat. Mi az, ami leköti a gondolatainkat. Ami leginkább kitölti az időnket. Mi az, amivel kelünk és fekszünk. Mi az, amire gondolunk szüntelenül, akkor is, ha valaki beszél hozzánk, akkor is, ha látszólag nézelődünk, az eszünk akkor is azon jár. És újra oda tér vissza. Mi az, amihez vagy akihez sietünk mindenhonnan, ami mindennél fontosabb? Vajon Isten az, akihez sietünk mindenhonnan? Ő az, akivel kelünk és fekszünk. Lehet, hogy ő az, bár úgy lenne. Akkor bontakozik ki igazán az életünk. Akkor tud ő minket egyre több áldásra használni. De ha valami más, esetleg úgy, hogy éppen amiatt ő szorul háttérbe, akkor készüljünk el rá, hogy előbb-utóbb ahhoz nyúl, és kiveszi az életünkből, akkor is, ha fáj. Lehet ez egy tárgy, lehet egy szokás, amihez feltétlenül ragaszkodunk, valamilyen igény, amire azt mondjuk, hogy én csak ennyit kívánok, ennyit már csak megengedhetek magamnak. Lehet valakinek az emléke, akihez mindig újra visszatérnek a gondolataink és megkötöz. Lehet egy terv, ezt még minden áron szeretném megvalósítani, és utána állok rendelkezésére Istennek, mondotta valaki a múltkor. Más valaki egy tudományos fokozatot szeretne még elérni, és addig háttérbe szorul minden, első renden Isten, mert ő nem sértődik meg, és nem követeli a maga helyét. Lehet azon áldás? Nem is kérdezte, hogy kell-e neki az a tudományos fokozat ahhoz, hogy Isten őt használhassa. És ha ez az ára, valóban minden alkalmas arra, hogy az életünkben Isten a rovására nagyon nőjön. Az Istennek végzett szolgálat is, a munka, amikor úgy szolgál valaki, hogy közben az Istennel való közösségét hanyagolja el. Amikor a maga tevékenysége túl nagyra nő, és a csend, az Úrra való figyelés, az előtte való állás hiányzik az életéből. Persze erre mondhatná valaki, hogy hát Isten mindent elvesz. Hát szegény Jákobnak már csak Benyámin maradt. Ráhel meghalt, József eltűnt, Simeon túszként ott maradt Egyiptomban. Most már tényleg nincs más féltett kincse, csak Benyámin. Olyan sokszor ezt lehet látni, hogy tényleg nincs más, csak az a valami. De ahhoz annál inkább ragaszkodik az ember, és az annál veszélyesebb lesz. Nekem már nincs másom, csak ez a kitüntetés. Húzott elő valaki egyszer a fiókból egy régi élmét. De valahányszor ránézek, még eltölt a büszkeség. Krisztusi vonás ez, hogy eltölt a büszkeség. Észre sem veszi az ember, hogy miket beszél, hogy lehet egy néhány gramos tárgy, ami az Isten évé válik. Ami, ha vígaszra van szüksége, megnézi azt. Nem Isten szent lelke ad igazi vigasztalást? Amit, ha embernek akarja érezni magát, elővesz és nézegeti. Hát nem az Úrral való közösségben leszünk mi igazán emberi, akinek fontosak vagyunk, aki ismer és számon tart minket. Lehet ez a Benyámin egy emlék, amit, ha felidéz az ember, újra és újra átéli, hogy ő mégiscsak különb másoknál. Már csak ez maradt, már csak egy emlék. Vagy csak egy tanú, egy öreg barát, aki még ismerte hajdan volt dicsőségünket, és akivel néha olyan jól esik jó ízűen gyalázni egykori ellenségeinket. Már csak ez maradt. Csak ugyanez, testvér. Nem kétségbeejtő az, hogy csak ez maradt. És az Isten hol maradt? Vagy ez, vagy ő. Aki büszkének akarja érezni magát, akit egy emlék vagy egy tárgy emlékeztet arra, hogy ő külön, mint mások, az Isten nélkül gondolkozik, emlékezik és él. És meg is érdemli, hogy rászakadjon a magányosság, annak a keserűsége, a kiszolgáltatottság, meg ki van szolgáltatva. Nincs védője, ha nem az Úrba kapaszkodik. Csak hogy ő belé úgy lehet igazán kapaszkodni, hogy lemondok arról, hogy külön voltam vagy vagyok, mint bárki más. Úgy látszik, ez lett a Benyámin. El kell engedni Benyámin. Nem vagyok külön. De már csak ez maradt. Igen, már csak ez maradt azokból az akadályokból, hogy igazán egyesüljön az életed Istennel. És akkor ennek félre kell menni az útból. Ha akarod, hogy az Úrral közösségre juss, ha nem, törölgesd az élményeidet, ápolgasd az emlékeidet, gyűlöld az ellenségeidet. Biztosítva van, hogy egyedül maradsz. Vagy Benyámin, vagy az Úr. Bár tennék készé Isten a mi szívünket, hogy akármi az, ami vele egyenrangú az életünkben, vagy nála fontosabb, ha csak időlegesen is, kikerüljön onnan, és tudjuk az egy igaz Istent imádni a bálványaink helyett. Mert testvérek, amíg mi bálványokat imádunk, addig végső soron önmagunkat imádjuk. Figyeljük meg, hogy akármi ilyenről van szó, ott van az, hogy az én fiam Benyámin, az én hajdam volt dicsőségem, az én emlékeim, az én családom, az én felekezetem, az én papom, az én műveltségem, az én teljesítményeim, az én fájdalmam, amit elszenvedtem, az én megoldásaim, az én megtérésem, lehet bálvány az is, akkor mindenkinek úgy kellene megtérni, hogy én megtértem, az én hívő sémáim, mert testvérek, én ezen már túl vagyok. Hát te már mindenen túl vagy, testvér. Akkor most már csak azon vagy innen, hogy tagadjad meg magadat, és kezdjed követni Jézust. Mert ha ennyi én van azok között, a bálványok között, amiket imádsz, akkor csak ez van hátra. Amit Jézus így mondott, hogy most már akkor tagadja meg magát, aki én utánam akar jönni, ha nem akar jönni, imádja magát. De ha akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. És itt az első lépés az, hogy minden Benyámint elengedek, minden bálványt ledöntök, mindenben igazat adok Istennek, és engedem, hogy ő legyen minden mindenekben. Ő legyen úrrá az én életemben is. Érdemes megfigyelni, hogy Jákob hogy húzta ezt a döntést. Tudta, hogy előbb-utóbb erre sor kerül, mert másképp éhen halnak. De hát, ha mégis történik valami. Hát, ha mégsem kell Benyámint elengednie. Hát, ha mégis elmennek nélkül a testvérek. Hát, ha. De nem lehetett. Isten itt élére állította a kérdést. Vagy. Az éhség elhatalmasodott. Istennek van ideje. Ő kivárja, amíg te elengeded azt, ami miatt nem lehetsz igazán az övé. De addig nekünk kell nyögnünk, amíg ragaszkodunk Benyáminhoz, és halogatjuk ezt a döntést. Benyámin vagy az élet? Jákob számára Benyámin lett itt az életté. Annyira, hogy inkább hozzá ragaszkodik hosszú ideig, mint az élethez, a gabonához, a túléléshez, ahhoz, hogy visszamenjenek a gyermekei élelmiszerért. Mi nekünk az élet? Ez végül is a kérdés. Volt egy öreg ember, beteg ember, becsapott, megalázott ember, aki egy börtönben várta, hogy halálra ítélik-e vagy kiengedik, és onnan azt írta a gyülekezetnek, amelyik nagyon szerette őt, Filippibe, nékem az élet Krisztus, és így a meghalás nyereség. Azt mondja Jákob, ha Benyámint elviszitek és baj éri, ősz fejemet búval borítva bocsátanám koporsóba. Hát azt gondolja, hogy oda is magával viheti Benyámint. Segít neki ezen a kritikus órán, amikor átlépi az örökkévalóság küszöbét, hogy Benyámin ott van-e vagy nincs. Testvérek, akinek Krisztuson kívül bármi más jelenti az életet, az minden embernél nyomorultabb. Aki elmondhatja, hogy nékem az élet Krisztus, az nyugodtan folytathatja így is, hogy akkor a meghalás nyereség, akkor valami olyan kincsem van, amit még a halál sem vehet el tőlem. Mert Krisztustól nem szakíthat el a halál sem. Kenyérért küldi őket, és a tét az, hogy a bálvány vagy a kenyér. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az életnek kenyere. Én vagyok ama mennyei kenyér, és így folytatja a János evangéliumában, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér, amit én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Az ő megtöltött testének a jegyei vannak itt az úrasztalán. Készek vagyunk-e úgy venni ma ezeket a jegyeket, és hittel úgy fogadni be őt igazán az életünkbe, életünk urává, hogy tudjuk, ez minden bálvány ledőlését jelenti. És akarjuk, hogy mindent vegyen ki az életünkből, ami eddig az ő helyét foglalta el. Hogy aztán nékünk is az élet Krisztus legyen, és így akár élünk, akár halunk, az övéi maradhassunk. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy önmagadat kínálod most nekünk. Köszönjük, hogy a te irántunk való szereteted azt jelenti, hogy először mindig adsz. Olyan kincseket, amiket rajtad kívül senki mástól nem kaphatunk. Olyan kincseket, amiket egyikünk sem tud megszerezni, amit csak elfogadni lehet. Olyan értékeket, amiket a molyok nem rágnak meg soha, és a rozsda nem kezd ki, amik gazdaggá tesznek minket itt, és gazdaggá az örökké valóságban. Bocsáss meg, Urunk, hogy ehelyett mi sok minden máshoz ragaszkodunk. Féltjük a magunk kacatjait, amik életünk kritikus időszakaiban teherré válnak, és nem értékké. Tedd készé a mi szívünket, hogy mindent elengedjünk, ami a te helyedet foglalta eddig az életünkben. Nem akarunk semmit sem mentegetni, nem akarunk semmit magyarázni. Szeretnénk most letenni és elfogadni. Letenni mindent, ami nem tőled való, és hittel befogadni téged. Köszönjük, hogy akik téged befogadnak, hatalmat adsz azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Tégy minket Isten gyermekeivé. Szeretnénk tőled kérni erőt a jövő hetünkhöz, szeretnénk benned megtalálni a békességünket, szeretnénk reád bízni szeretteinket. Könyörgünk most hozzád különösen azokért a fiúkért, akik az elmúlt napokban vonultak be katonának innen tőlünk is. Légy közel hozzájuk ott is, őrizd és erősítsd a hitüket, áld meg őket és tedd áldássá őket. És tégy áldássá mindannyiunkat, akkor is, ha ennek az az ára, hogy életünkből kiveszed mindazt, ami nem odavaló. Köszönjük, hogy ennek az volt igazán az ára, hogy te az életedet adtad értünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.